Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim Isten tiszteletünk kezdetén a 105. Zsoltárunk első versét. A 105. Zsoltár első versét, adjatok hálát az Istennek. Helyünket elfoglalva, folytassuk tovább a dicséretet, énekelve a 450. dicséretünket végig, a 450. énekünket, drága dolog az Úristen dicsérni. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Halljátok testvéreim Istenünk ígéjét, amint az írva található az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, a 19. rész első 12 versében. Ezt a hosszabb igeszakaszt leülve hallgassuk végig. Amíg Apollós Korintusban volt, Pál végigjárva a felső vidéket elérkezett Efézusban. Amikor ott néhány tanítványra talált, így szólt hozzájuk. Kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek. Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Ezután megkérdezte tőlük, akkor hogyan keresztelkedtetek meg? A János keresztségével válaszolták ezek. Pál akkor így szólt. János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak és prófétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen mintegy 12-en voltak. Ezután eljárt a zsinagógába, ahol 3 hónapon át bátran szólt, vitázott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. Amikor pedig egyesek ellenálltak, és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, ott hagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük, és minden nap egy Tyrannosz nevű ember iskolájában tanított. Ez 2 éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által, úgyhogy még a testén lévő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Isten tegye áldottá az ő igéinek hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk a 92. Zsoltár szavaival. Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, ó felséges! Hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel, 10 húrú hangszeren és lanton, zengő hárfán. Mert megörvendeztettél tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak újjongok. Mély nagyok alkotásaid, Uram, igen mélyek gondolataid. Az ostoba ember nem ismeri fel, az esztelen nem érti meg. Ha úgy nőnek is a bűnösök, mint a fű, és kivirul minden gonosztevő, végül mégis el kell pusztulniuk. De te, Uram, magasztos vagy örökké. Mert ellenségeid, Uram, ellenségeid elenyésznek, szétszórulnak a gonosztevők mind. De engem olyan erőssé tettél, mint mikor a bibaj öklel, és friss olajjal kentél meg engem. Szemem nyugodtan nézi azokat, akik leselkednek rám, fülem nyugodtan hallja, hogy rám akarnak támadni a gonoszok. Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libanoni cédrus. Az Úr házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain. Öregkorban is sajjat hajtanak, dúslombúak és zöldek maradnak, és hirdetik, igaz az Úr, kősziklám ő, akiben nincs álnokság. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a gyermekeket hívom, ha vannak. Gyere ide, te legyél a gyermekek reprezentánsa.
Nem baj, de
nem. Na, fogd meg a kezem. Áldás, békesség. Az előbb azt az ige szakaszt, amit olvastam, az többféle dolgot olvastam, hogy miket csinált ez a Pál. Elég sok mindent. Egyszer tanított a Szentlélekről, utána elment tanítani a zsinagógába, azután csodákat tett, tehát egészen sokféle dolgot. És ugye most nyáron mi is talán több mindent tehetünk, mint máskor, hogyha óviba, iskolába kell járni. Viszont ez a Pál ebben a sokféle tevékenységben is Istent dicsérte és Istent hirdette. És legyen most ez a mi tanításunk, hogy mi is most nyáron, akármit is csinálunk, az Isten dicsőségét hirdethetjük azokkal a cselekvések által, amit így is teszünk. Jó? Áldás, békesség! Ige hirdetésre készülve énekeljük a 161. dicséretünk első és harmadik versét. A 161. dicséretünk első verse így kezdődik, Sies keresztjén lelki jót hallani. Testvéreim, Istenünk igéjét, melynek alapján szent lelke segítségül hívásával bizonyságot teszek közöttetek, amint az írve található a már felolvasott ige szakasz folytatásaként, az apostolok cselekedetei 19. részéből a 13-tól 20. versig tartó szakaszban. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett, kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak. Kényszerítünk titeket arra Jézusra, akit Pál hirdet. Egy Szkéva nevű zsidó főpap hét fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban visszafelelt, és azt mondta nekik. Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy mesztelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Tudomására jutott ez minden Efézusban lakó zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg mindnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Azok közül sokan, akik a varázslást üzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüstpénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim! Egy veszteség és egy győzelem. Ez a mai igénk mérlege. A veszteség Szkévát és fiait, a zsidó ördögűzőket érte, győzelem pedig az Úré volt, hiszen az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött, olvashattuk. De felvetődött felvetődhet ez a kérdés, hogy miért kellett vajon Kéváéknak megbukniuk, hiszen ők ördögöt akartak küzdeni, ez talán nem olyan nagy bűn. Mégis úgy látjuk, hogy meg kellett nekik bukniuk, mert valami gond lehetett ott. Tehát meg is állapíthatjuk, hogy nem a cselekvéssel volt a gond, a szándékkal, hogy ördögöt akarnak küzdeni, hanem annak hogyanjával, hogy hogyan akarták ezt elérni. Ezen a mai istentiszteleten vizsgáljuk meg azt, hogy mit tettek rosszul ezek az ördögűzők. Mi volt az, amire Isten nem adta az áldását, sőt, ami miatt el kellett bukniuk. Hogy ez segítsen minket is felismerni abban, hogy az igazi győzelmet szívünkkel és lelkünkkel teljesen valóságosan az igaz Istennek tulajdonítsuk az életünk minden területén. Az alaphelyzet az az, hogy Pál Efézusban tanít, itt misszionál. Efézus a páli misszió egyik kiemelkedő központja volt, hiszen itt Pál viszonylag hosszú időt tölt el, 2 évet, talán többet, mint más helyeken. Tudjuk, hogy Efézus a földközi tenger partvidékének keleti részének fontos központja volt. Nagy világváros volt ez, nagyon sok ember lakta. És itt volt ez a híres Artemis templom is, ami nagyon híres volt akkor a Közel-Keleten, egy szentélyét igen sokan meglátogatták. Ez tehát mutatja, hogy a város erőteljes pogány befolyás alatt állt, és ezzel Pálnak keményen meg kellett küzdenie. Az efézusi levél is kiemeli azt, hogy Krisztus mindenek felett való, hogy ő minden hatalmasságnál és minden méltóságnál nagyobb. Fontos volt tehát ebben a városban lakóknak tudni, hogy ő mindenek fölött való, hogy minden hatalmasság csak őhozzá képes semmiség, és mindennek le kell ő előtte borulni. Viszont ezen kívül az efézusi levélben található még az a híres igeszakasz, amikor a lelki fegyverzetekről van szó. Itt volt, ebben a városban volt arra szükség, hogy a keresztények így felvértezzék magukat ezektől a mindenféle pogány befolyásoktól. Hiszen a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak, hangzik így az efézusi levélben. Így tehát az efézusi gyülekezet, ez a város egyáltalán nem tűnik egy könnyű missziós területnek a számunkra. Sőt, mondhatni azt, hogy igen nehéz, hiszen egy erőteljesen megfertőzött környéknek tekinthetjük, tele okkultizmussal, varázslással, az idegen hatalmak befolyásolásával. Pál mégis itt beindítja a misszióját, és talál is olyan embereket, akik már hallottak valamit a kereszténységről. Ők voltak azok, akik keresztelő Jánoson keresztül tudnak már valamit. Igaz, hogy Krisztus ismeretére még nem jutottak, de ez már csak egy lépés, amit Pál meg is tesz, elvezeti őket a Krisztus ismeretére, a Szentlélek személyének a fontosságára. Így tehát a Szentlélek csodálatosan működik, és kézzelfogható nyomai is vannak. Erre példa az, amit felolvastam, hogy nagyon sokan még a Pál ruhadarabjai hatására is meggyógyulnak, vagyis Isten így is kifejti az ő gyógyító hatását, még így is van hatalma ördögöket kiűzni. Nagyon nagy dolgok ezek, amik sokakban csodálkozást keltenek. Viszont másik részt, egyrészt a lélek csodálatosan munkálkodik, másrészt viszont az ellenhatás is nagyon erős. Szélhámosok tűnnek föl, akik áltudományokkal akarnak csodát kelteni. Ilyen volt ez a Szkéva és a fiai is. de az, hogy ők ott megjelentek, az egyáltalán nem jelentett semmi feltűnést, hiszen nagyon sok ilyen kis csoport járkálhatott ebben a városban, és teljesen megszokták már mindezt. Ez a fajta szellemiség benne volt a levegőben. De milyen is ez a szellemiség? Először is olyan, amely összekeveri a hitet és a mágiát. Azt olvastuk, hogy vándorló zsidó ördögűzők is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett, kimondják az Úr nevét. Hogy kimondják az Úr nevét. Ők tehát ezt a szent nevet, amely előtt inkább le kellene borulni, egy varázslásra akarták felhasználni, csak mint egy varázsigét akarták hajtogatni, mert minden bizonnyal hallottak már róla, hogy ebben a névben nagyon sok gyógyítás és csoda történt, és most úgy gondolják, hogy kipróbálják ők is, és megpróbálnak most így csodákat véghez vinni. De fontos leszögeznünk, hogy Krisztus neve egyáltalán nem egy varázsige, hanem ő maga az ige. És az ő nevében történő gyógyítás mindig az ő dicsőségét szolgálja. A csoda sohasem önmagáért való, hanem arra mutat, aki azt véghez vitte, tehát Krisztusra. Szkéváikban pedig ez a lelkület egyáltalán nem volt meg. Ők varázsolni akartak valami nagy felfordulást, és most éppen ezzel a módszerrel. De látható módon ez az új módszer számukra egyáltalán nem sikerült. A gonosz lélek visszaszólt, lekicsinyírta őket, hogy hát de ti kik vagytok, vagyis nem vagytok ti senkik. És jól el is bánt velük. Ez a fajta mágikus szemléletmód azonban nem csak akkor és ott volt jelen, nem csak akkor érte az emberek szellemét, hanem ha jól belegondolunk, akkor minket is át tud hatni. Például imádságainkban gyakran felismerhetjük ezt a negatív szemléletet, miszerint imádságainkkal akarjuk Istent befolyásolni. Mi akarjuk megmondani ő neki, mi, akik azt hiszük magunkról, hogy milyen nagyok vagyunk. Mi akarjuk Istent kioktatni, hogy hát nekünk erre, meg erre, meg erre van szükségünk. És kioktatjuk őt, mert mi igazán tudjuk, hogy nekünk mi kell. Isten egy automata, amelybe bedobjuk a megfelelő imaformulákat, akkor kijön a kérés teljesítése. Már ha kijön. És általában nem szokott. Olyankor meg elkezdünk zúgolódni, hogy hát Isten, mire jó, ha még erre sem. Pedig ez egyáltalán nem egy keresztény imádkozó lelkület, hanem ez egy magabízó, kiosztó parancsolgatás, az Isten nevének önző igénybevétele. Vagyis mágia. A keresztény ember lelkülete egészen más. Aki Isten elé áll, az tudja, hogy már ez is egy nagy csoda, hogy leborulhatunk ő elé, mert volt valaki, aki az Isten és az ember között lévő szakadékot áthidalta. Megállunk előtte, mint Urunk, Atyánk előtt, akitől tudjuk, hogy minden jót kapunk. Tudjuk, hogy ő végtelen szeretetével mindig ad, folyamatosan csak ad, és azt is tudja, hogy nekünk mire van szükségünk. Mi pedig épp azok vagyunk, akik ezt gyakran nem tudjuk. És szükségünk van arra, hogy ő mondja meg nekünk, hogy mire van szükségünk, amit majd kérünk tőle. Ő pedig ezt megmondja nekünk. Tehát alázat és megadás már a kérésben is. És ehhez pedig azért hívjuk segítségül Jézus nevét, mert ő az, akin keresztül az imádságaink meghallgattatnak, és ő az, aki által Istent mi is a mi atyánknak szólíthatjuk. Ez az alázat és az Isten felé nyitottság lelkülete, amely teljesen ellentétben áll a fenti mágikus szemlélettel. Az egyik szolgálni akar, a másik pedig az, hogy kiszolgálják. Másodszor, az előbb említettem, hogy Efézusban nem volt ritka jelenség az, hogy megjelentek ilyen kis csoportok, és valami nagy dolgot akartak véghez vinni. Ez volt számukra akkor a természetes. És épp ezért egyáltalán nem meglepő, hogyha kíváik is úgy gondolták, hogy tulajdonképpen ők Pálékkal kollégák, hogy ugyanúgy keresik a kenyerüket, csak éppen más a jelszavuk. Tehát úgy gondolták, hogy a kereszténység sem más, mint egyfajta üzlet. Viszont ezt nem csak Kéva gondolhatta így, hanem nagyon sokan az egyháztörténet során, és bizony ma is. Az egyház egy vállalkozás, egy pénzforrás, ahova megéri csatlakozni, hogyha éppen jól áll az egyház szénája. Ha pedig nem, akkor távol is lehet tőle maradni. Tehát, hogyha érdekeink úgy diktálják, hogyha van mit várni az egyháztól, hangsúlyozom várni az egyháztól, akkor egy időre kölcsönvehetjük Jézus nevét, és felhasználhatjuk saját céljainkra, hogy egy keresztény szólammal hangsúlyozzuk a saját érdekeinket, a egy-egy mostani divatos szólamot. Sajnos ez gyakran előfordul mai közéletünkben is. Hogyha Jézus nevét kölcsönözzük egy-egy célra, akkor ugyanúgy megszentségtelenítjük ezt a szent nevet, mint ahogy Kéváék is ezt tették. Egyszerűen visszaéltek ezzel a névvel. De meg is kapták érte a büntetést. Mert Jézus nevével nem lehet csak így üzérkedni. Jézus neve szent, és nagy kiváltság az, hogyha egyáltalán megszólíthatjuk őt, ha ismerhetjük őt. Ő benne tehát hinni kell, és nem pedig felhasználni bizonyos dolgokra. Ne mi akarjuk őt használni, hanem hagyjuk, hogy ő használjon minket. Ez a hit pedig teljes odaadást igényel. Odaadom magam annak, akinek a kezében a legnagyobb biztonságban van az életem. És így fokozatosan az ő céljai válnak az én céljaimmá, és nem pedig fordítva. Ez az egyház célja is, hogy az ő nevét hirdessük, és az ő dicsőségét hordozzuk. De ha voltak, és vannak is olyan időszakok, amikor az egyház maga is letér erről az útról, és csak felhasználja Jézus nevét bizonyos más kisebb rangú célokra, akkor hamis úton jár. És erről vissza kell térnie arra az útra, amelynek végén Krisztus áll az ő népének valóságos ura, nem pedig csak egy eszköze. Harmadszorra érdemes megfigyelni, hogy hogyan reagál a gonosz lélek. Először visszaszól, utána pedig legyűri csak úgy egyszerűen az ördögűzőket. Vagyis itt az ördög győzött. Hatalma volt ezek felett, a varázslók felett. Ilyesmit viszont sehol nem olvastunk, amikor Jézus Pál vagy más keresztény gyógyítók üztek ki ördögöket, vagy gyógyítottak. Hanem akkor mindig az ördög megadta magát, mert tudta, hogy ő labdába sem rúghat Jézus jelenlétével. Hiszen Krisztus egyszer és mindenkorra legyőzte az ördög hatalmát, ő volt az, aki rátaposott a kígyó fejére. Emiatt a gonosznak most már egyáltalán nincs is hatalma a Krisztus hívők felett, de azok felett még mindig valóságos az ő hatalma, akik nem adták oda magukat Krisztus úrságának. Ezért sem keverhető össze ez a két csoport, a keresztények és ezek a varázsló ördögűzők. Az egyik felett a Krisztus az Úr, a másik felett pedig még a gonosz. Ez két ellentétes hatalom, az egyik a győzelemre, az életre, az örök életre visz, a másik pedig a halálra. Akik álságosan használják fel Jézus nevét, azok a gonosz uralma alatt élnek. Hiába vetették be Jézus nevét, és hiába tűnhettek akár külső szemlélő számára kereszténynek, ez mind nem elég. Jézus is a hegyi beszédében ezt mondta: nem mindenki menj be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztük-e ki az ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát. És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Vagyis a lényeg Isten akaratának a cselekvése, nem pedig az Uram uramozás, akár csak sóhajtásból, vagy az ő nevének hamis felhasználásából. Hogyha Isten uralma alatt élünk, az ő nevét arra használjuk, hogy őt dicsőítsük őt szavakkal is, de elsősorban tettekkel. Őt keresve az ő akaratát, melyről biztosak lehetünk, hogy az életre visz. Testvéreim, összegzésképpen elmondhatjuk, hogy nem szabad összetéveszteni a hitet és ezt a fajta mágikus gondolkodást, mert az egyik szolgálni akar, a másik pedig azt akarja, hogy kiszolgálják. Továbbá a kereszténységet nem lehet csak úgy kikölcsönözni és saját céljaimra felhasználni, hanem épp inkább az a cél, hogy én vonódjak be az Isten céljaiba. Végül pedig ez a mágikus gondolkodás velejárója az, hogy láthatjuk, az életünk nincs Krisztus kezében, vagy az életünk egy bizonyos területe nincs a Krisztus kezében. És így ki vagyunk szolgáltatva az ördög hatalmának. A végén, az ige szakaszunk végén azt olvashattuk, hogy ebből a látványos vereségből félelem támad. És ezután odavitték a könyveket, bizonyos varázslásról szóló könyveket, és ezt együtt elégették. De érdekes megfigyelni, hogy kik azok, akik odavitték ezeket a könyveket. Talán a pogányok, de ezt olvastuk, a hívők közül sokan eljöttek. Tehát nem a pogányok, hanem a hívők. Mert ők is megvoltak fertőzve ezzel a szemléletmóddal. Nem is volt ez csoda, hiszen együtt éltek, és mi is tudjuk magunkról, hogy ragályos tud lenni a gonosz uralma, az, amit a világból diktál. Elvitték tehát ezeket a könyveket, mert ez az eset rádöbbentette őket, hogy ez a mágikus gondolkozás összesen hozható a keresztény dolgokkal. Hogy vagy az egyiket választják, vagy pedig a másikat. De mivel ők, látva Isten hatalmát, Isten mellett döntöttek, ezért le kellett mondani a varázslásról, a mágikus dolgokról. Különben nagyon nagy veszélyt jelentett volna ez számukra, hogyha egyszerre mind a kettővel próbálnak élni. Mert egyszerre teljesen két szemlélet nem fér meg egymás mellett, vagy az egyik, vagy pedig a másik. Ez az esemény felnyitja a szemüket, és lehetőséget kapnak a megtisztulásra. Így lett itt is valóságos a lélek jelenléte. A fejezet elején volt éppen szó a Szentlélek fontosságáról, amikor Pál prédikált az efézusiaknak erről. Itt már nem tanít, hanem látható, tapasztalható módon látják a Szentlélek hatalmát. Látják, hogy a Szentlélek valóságosan működik, hogy hatalma van, és hogy megtisztít. Itt bebizonyította a Szentlélek, hogy győz. Adja Isten, hogy mi is megtapasztaljuk Istennek ezt a győzelmét, és hagyjuk, hogy megvizsgálja a mi életünket, hogy le tudjunk mondani mindazokra a dolgokról, amiről megvilágosít minket, hogy nem egyeztethető össze az ő akaratával. És így is legyen az életünk minél több területe Istené, ahol elfogadjuk az ő győzelmét, mert Istené egyedül a győzelem, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Válaszul énekeljük a 380. énekünk 5. versét, rajtad semmit sem fog a pogány ellenség. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Mindenható édesatyánk, köszönjük neked, hogy most is szóltál hozzánk, és lehet, hogy most keményebben szóltál, meg akartál ítélni minket, de mi ezt is megköszönjük, mert ezzel is a te szeretetedet akarod kifejezni nekünk. Hiszen neked nem mindegy, hogy mi gyermekeid hogyan élünk. Te azt szeretnéd, hogyha minél inkább meglátszódna rajtunk a te dicsőséged, hogy minél inkább beálljunk a te szolgálatodba egyre teljesebb szívvel és egyre teljesebb lélekkel. Kérünk azért, hogyha valamit most megmutattál nekünk, ami bűn az életünkbe, azt hadd tehessük le, és hadd éljünk ezentúl neked szánt életet. Köszönjük, hogy te segítesz nekünk ebben. Köszönjük, hogy nem csak itt vagy jelen, hanem a hétköznapokban is. Köszönjük, hogy segíted a munkánkat, hogy ott vagy a családunkban is. És köszönjük neked az elmúlt hetet. Köszönjük, ha akkor is tapasztaltuk, hogy nem hagytál el minket. Köszönjük, hogy jelen voltál ezen az ifjúsági táboron is, amiről hazajöhettünk páran innen a gyülekezetből is, és köszönjük, hogy ott megláthattuk a te dicsőségedet. De kérünk most az előttünk álló hétért, hadd legyen bizalmunk feléd most is, hadd kutassuk a te akaratodat az előttünk lévő időkben is. És kérünk most azokért, akik szükségben vannak, akik különösen igénylik a te erődet, mindazok, akik megszomorodott szívek, akik gyászolnak, akik elveszítették szerettüket, azok, akik betegek, akik el sem tudtak most talán jönni, mert ágyhoz vannak kötve, kérünk őértük is, hogy gyógyítsd őket, adj nekik erőt. És kérünk minden kallódó emberért, aki nem találja a helyét, akinek nincs hajlék a feje felett, aki céltalan, aki reményvesztett, kérünk őértük is. És egész egyházunkért, hogy te legyél az Úr felettünk, és egész népünkért, hogy áld meg a mi magyar népünket. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteltünk zárásaként most énekeljük a 380. dicséretünk 9. versét a dicséret végéig. Ne nézzed, Úristen, e világ vakságát! Fennállva fogadjuk az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.